Mire reméljük, hogy ez valóban így igaz, hogy mi minden helyzetben, minden körülmények között hálát adunk az Úrnak, még akkor is, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan mi szeretnénk. Mert akkor a legnehezebb, de éppen akkor számít, hogy meg tudjuk-e tenni. Amikor minden a mi akaratunk és kedvünk szerint megy, akkor nagyon könnyen tudunk újongani és dicsőíteni, örvendezni, de ha a dolgok nem úgy alakulnak, mi a helyzet akkor? Olyankor ránk szakad a próba, és akkor kegyelmet kérünk az Úrtól, hogy átveszéljük a megpróbáltatást, és hogy Isten ígéje beteljesedjen rajtunk. Adjatok hálát Istennek mindenért, minden helyzetben, mert hogy ő így akarja. Amikor az első ének énekelve lett a keresztről és a tövis koronáról, valóban az első Mózes harmadik könyvére kellett gondolnom, amikor az Úr ott megátkozta a termőföldet, és azt mondta, töviseket és pogáncsokat teremjen, és arcod verejtékében egyed a kenyeredet. Ezt az átkot, amelyet az Úr ott kimondott a tövisekről, és így tovább, ezt akkor saját magára vette, amikor a földön volt. És tövis koronával lett megkoronázva, kigunyolták és nevetségesítették. De éppen ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy elvette rólunk az átkot, és megnyitotta újból a lehetőséget, hogy Isten áldását újra hagyta ránk jönni. Amikor a tegnap este láttam, hogy mi történt itt a mi szeretett testvérünkkel a Szovjetunióból, eszembe jutott néhány dolog a Szentírásból, természetfeletti dolgok, amelyeket Isten cselekedett, különösen egy bizonyos Saulus életében, akiből Pál lett. De mielőtt erre röviden kitérnénk, hadd hivatkozzam az Efézus 5. fejezetére, arra az ígére, amely fel lett olvasva nekünk. Efézus beliekhez írt levél 5. fejezet, és egyszerűen annyira jót tesz, ha kihangsúlyozva van, hogy ezek a szavak nem csak az akkori efézusi gyülekezethez lettek intézve, hanem minden hívőhöz, minden időben, minden országban, minden városban, bárhol is lennénk. Isten ígéje mindig Isten népének szól, és egyformán érvényes. Áldottak azok, akik képesek ezt befogadni, hinni, és Isten segítségével meg is élik. Különösen a 15. vers, figyeljetek tehát pontosan arra, hogyan jártok, ne mint bölcstelenek, hanem mint bölcsek, azáltal, hogy az időt megvásároljátok, mert a napok gonoszak. Aki bölcs, így áll ez a Mikiás proféta könyvében, az hallgat. Aki bölcs, az ellenőrzés alatt tartja a nyelvét, mert nagyon gyakran nem tudjuk visszavonni, néha meg csak jóvá sem tenni, amit a szavakkal elkövettünk. De amikor arra kerül a sor, hogy tanúságot tegyünk Isten kegyelméről, hogy beszéljünk arról, amit Isten tett, akkor beszélnünk kell, és nem hallgatni. Tudatában kell lenni annak, hogy mit lehet elmondani, és mit nem kell elmondani. Minden egyes alkalman mérlegelni az árát, hogy amit mondunk, áldás lesz-e mások számára, vagy ártani fogunk. Hogy felépítjük-e őket, vagy pedig tönkreteszünk, vagy segítünk-e nekik, vagy éppen az ellenkezőjét érjük el. Mindig a megfelelő dolgot a megfelelő időben. Figyeljetek tehát pontosan arra, hogyan jártok, nem mint bölcstelenek, hanem mint bölcsek. Azáltal, hogy az időt is megvásároljátok, mert a napok gonoszak. A napok valójában gonoszak, még nem voltak olyanok, mint amilyenek most. Az istentelenség eluralkodott, fölénybe került, és a tárgyhoz tartozó szakirodalomban el lehet olvasni, hogy még Istenhez is hozzányúlnak. És itt különösen a mi német teológus nőnkre, Frau Zolgera gondolok, akinek az a gondja, hogy Isten nem nőnemű, hanem férfi, aki ezen addig ellenérvel, amíg már nem megy tovább, és úgy véli, hogy szükségünk van egy női Istenre, egy teológus nő. Még Istent is megérintik. Ezt el kell képzelni. A korlátokat már régen túllépték, minden mérték már betelt. Csak a választottakért nem engedte még meg Isten, hogy a harag kitörjön. Ő azt akarja, hogy az utolsók is ki legyenek még hívva. Akkor hol is volt az? Valahol a skandináv országokban egy pszichológus és egy lelkész hagyta magát összeházasítani. Ezt el kell gondolni. Ez rosszabb, mint Szodoma és Gomorra. Rosszabb, mint a Földön valaha is volt. Olyan ízléstelenség, amiből nincs visszaút. És ahogyan mondtam, még a mindenható Istent is megérintik, ezt el kell egyszer képzelni. És akkor az az érvelés, igen, ezt nem is akarom itt kimondani. Egyszerűen túl abszurd, hogy ilyen dolgokat egyáltalán a szájába vegyen az ember. De hálásak vagyunk az Úrnak, hogy vannak olyan emberei, akik tisztelik őt és az ő szavát, olyan emberek, akik az ő rendelkezésére állnak, akik hisznek és bíznak benne, és szentnek és kötelezőnek tekintik az ő szavát. És úgy, amilyen az Isten, úgy helyén való ez számunkra. És legyen, hogy csak olyan embereket faragjon belőlünk, akik az ő tetszésére lennénk. Legyen ez mindannyiunk törekvése és imája. A következő versek is fontosak, nevezetesen a 17. vers, ezért nem mutassátok magatokat tudatlanoknak, értelmetleneknek, hanem igyekezzetek megérteni, mi az Úr akarata. Tegnap Ezékiásról olvastunk, ő azt tette, ami az Úrnak tetszett, és ezért Isten jó tetszése nyugodott rajta. És bármi legyen az, amihez hozzáfogott, az sikerült neki. Nem, neki nagy takarítást kellett végeznie. Ő nem félt attól, hogy mi történhet vele, mert Isten vele volt. A nép maga biztosan felháborodott volt, amikor a malomköveket felborították, a bálványfákat kivágták, és mindent eltávolítottak, ami nem odavaló volt. De ő nem félt, mert Isten megbízásából cselekedett. És közel van az óra, amikor nekünk és Isten megbízásából kell cselekednünk. És a fejsze nem a fák tetejére van fektetve, hanem a gyökerükre. A gonoszságot gyökerestől kell megragadni, és az isteni igazság ismét a gyertyatartóra lesz állítva. Az állarcnak le kell hullania, a csalásnak napvilágra kell kerülnie, és elolvastuk, hogy az, ami napvilágra kerül, arra rávilágít a fény, és akkor nyilvánvalóvá válik, hogy minden ember láthatja. Nem akarunk a legkisebb kárt sem okozni senkinek, de egy dolgot szeretnénk elérni, hogy mindazok, akik valóban üdvözölni szeretnének, hogy azoknak meg legyen mutatva az odavezető út, hogy minden ha és de nélkül és minden kerülő útról visszahozzuk őket, hogy belépjenek a szoros kapun, és megtalálják a keskeny ösvényt, amely az életre vezet. Hiszen minden más egyéb célt téveszt. És aztán ez a figyelmeztetés, ne részegedjetek meg a bortól, amely kicsapongásra vezet, hanem legyetek telve szellemmel. Ez is a mi puszkó imánk, a mi vágyunk, hogy beteljesedjünk szellemmel, mert halljátok, mi következik ezután, amikor megtelünk szellemmel. Úgyhogy zsoltárokkal, himnuszokkal és szellemi énekekkel szóljátok egymáshoz, énekelve és játszva az Úrnak a ti szívetekben. Ki szeretné ezt egyszer szó szerint átélni, hogy Isten valósággá váljon, hogy megteljünk Szent Szellemmel, nem beszélünk többé durván egymással, és nem gondolkodunk úgy, már most ennek megmondom, hogy mi a helyes, hanem hogy Isten megállhatna minket, és úgy felhasználhatna bennünket, mint még soha eddig. Én egyszerűen, egész egyszerűen elképzelhetőnek tartom. Hiszem, hogy ez meg fog történni, hogy a gyülekezet a végén olyan lesz, mint amilyen a kezdetben volt. Hogy Isten megajándékozott bennünket kegyelemből a visszaszolgáltatás üzenetével, és hogy a visszaszolgáltatásnak, mivel ez egy ígéret, isteni valósággá kell válnia. Másképp nem is lehet. Isten így határozta el, és így is fogja megvalósítani. Visszatérve a tegnap esti eseményre, azt kívántam volna, és ez volt a szívemben, hogy az embereket többé ne kelljen hívni, hanem a szellem útmutatására felismerjék, mikor ütött az órájuk, és mikor jött el az a pillanat, amikor a hit elérte azt a szintet, amikor Isten kinyilatkoztathatja magát nekik. Ha még mindig ez a helyzet, hogy az ige hirdetőnek kérnie és könyörögnie kell, akkor Isten még nem tudta kieszközölni és véghez vinni azt, amit tenni akar. Ha azonban spontán módon egyiket másikat az Úr az ige hirdetése alatt megragadja, akár üdvösségről, akár gyógyulásról, akár szabadulásról van szó, hogy az valóban az Úr nevében, Isten erejével megtörténjen minden további támogatás nélkül. Én az apostolok cselekedeteinek 9. fejezetéből olvastam, és valóban vannak olyan isteni vezetetések, akár egy megtérésnél, vagy más áldások alkalmával, hogy az Úr utasítást ad arra, hogy a testvérek kézrátétellel imádkozzanak, hogy másokon segítve legyen. Az apostolok cselekedetének 9. fejezetében az 1-től 9-ig terjedő versek között le van írva Pál vagy Saulus megtérésének a története, és én szeretném a 10. verstől felolvasni. Már most lakott Damaszkusz városában egy Anániás nevű tanítvány, akinek az Úr látomásban azt mondta, Anániás, ez utóbbi így válaszol, itt vagyok, Uram. Az Úr így folytatta, kelj útra, és menj el abba az utcába, amit egyenes útnak hívnak. Minden rendben. A Gilbegulba útnak vége lett. Most elkezdődött az egyenes út. Menj el az úgynevezett egyenes utcába. Nagyon szép, hogy ez az utca ezt az elnevezést kapta. Isten készít nekünk egy egyenes utat. Egy helyes megtérés esetében az Úrhoz a görbe utak megszűnnek. Aztán útra kelünk, és Isten velünk megy azon az úton, amelyet egyenesnek hívnak, és amely egyenes is. Érdeklődj ott a Júdás házában egy tarzusi Saul nevű ember után, mert íme ő imádkozik. Mert íme ő imádkozik, és ott, ahol imádkoznak, ott Isten válaszol. Ott Isten utasításokat adhat másoknak, hogy segítséget nyújtson azoknak, akiknek szükségük van rá. Mert íme ő imádkozik. Hadd imádkozzunk úgy, hogy Isten tudjon válaszolni, hogy felhasználhasson másokat arra, hogy mi áldásul szolgálhassunk neki. A 12. versben, és látomásban látta, hogy egy Anániás nevű ember bemegy hozzá, és ráteszi a kezét, hogy visszanyerje az ő szeme világát. Felfigyeltetek-e arra, hogy az Úr egyszerre dolgozott mindkét végén? Annál, aki megtérésre jutott, és azzal, akit Isten arra akart felhasználni, hogy ez az ember átéljen egy igazi megtérést, áthatuljon, és valóban úgy menjen tovább onnan, mint Isten embere. Az Úr megjelent Saulnak a világosság fényében, és beszélt hozzá. Ez azonban nem volt elég. Itt eljött egy férfi, rátette a kezét, és itt az áll, hogy visszanyerje a szeme világát. Anániás azonban így válaszolt. Uram, sok helyről hallottam erről az emberről, hogy mennyi gonoszságot tett a te szentjeiddel Jeruzsálemben. Megjegyeztétek-e? Ebben a látomásban az Úr beszélt, és Anániás is beszélt. Ez egy beszélgetés volt az Úrral. Nem csak képek voltak, hanem egy valódi beszélgetés. Az Úr szólt Anániáshoz, Anániás szólt, beszélt az Úrral, és még ennél is tovább megy. Az ellenvetés akkor rendeződött, és így folytatja, és itt is hatalmat kapott a főpapoktól, hogy megkötözze mindazokat, akik a te nevedet segítségül hívják. De az Úr így felelt neki. Menj el oda! Mert ez az ember egy kiválasztott eszköz számomra. Arra rendeltem el őt, hogy hordozza az én nevemet a pogány népek és királyok előtt, és Izrael fiai előtt. És így tovább. Milyen csodálatos élmény. Ebben az összefüggésben szeretném valóban kifejezni örömömet azzal szemben is, hogy a vasfüggöny megszűnt. Ezen a helyen nem foglalkozunk politikával, de szívből hálásak vagyunk Istennek, hogy ez a függöny megnyílt, és hogy a szeretett testvéreink el tudnak jönni hozzánk. Bár lenne, hogy Isten megáldja őket az ő kegyelmének gazdagságából közöttünk és ebben az országban. Isten áldjon meg mindannyiunkat, függetlenül attól, hogy honnan jöttünk. De értesülve kellene lenni afelől, hogy mi történt nem csak Hitler alatt, hanem Sztálin alatt is. Meg kellene érteni, hogy a keleti területeken élő németek, akiket 35-36 3000 kilométerre ki lettek telepítve, mi mindet kellett elszenvedniük, és mind mentek keresztül, több tíz éven keresztül. Szeretnénk üdvözölni őket ezen a helyen és ebben az országban. Szeretnék felolvasni néhány passzust, hogy visszatérjek a tegnap estére. Az Úrban bízni, igazán bízni, ehhez sok minden tartozik, és ezt is el fogjuk olvasni. A hűség is része ennek. Mielőtt erre rátérnénk, szeretnék felolvasni az 1. János 1. fejezetéből, hogy itt ezen a helyen is világosan elmondjam, hogy nem azt adjuk tovább, amit az emberek mondtak, hanem azt, ami kezdettől fogva volt, amit szem és fültanúk adtak át nekünk. Mi nem vettük át azokat a dolgokat, amelyek évszázadok során az egyház történelemben lezajlottak, hanem Isten kegyelméből az Úr visszavezetett bennünket az eredeti igéhez. Ez az, ahova tartozunk, mi teljes szívünkből szeretjük Isten igéjét, mi hiszünk benne, és elfogadjuk azt. János evangéliuma 1. fejezete, 1. verse. Ami kezdettől fogva megvolt, amit hallottunk, amit saját szemünkkel láttunk, amit tekintetbe vettünk, és amit kezünkkel megérintettünk az élet igéjéből. Amit szemeink láttak, amit hallottunk, tehát szem és fültanúk voltak. És mi hiszünk nekik. János így ír az evangéliuma végén, ez a tanítvány, aki erről tanúskodik, tudja, hogy mindez igaz. Amen. Mi pedig tudjuk, hogy Isten szava igaz. És ebben van meghorgonyozva a hitünk mindörökre. Ég és föld eléghet, hegyek és halmok eltűnhetnek, de aki keres, az hadd találja meg, hogy Isten igéje örökké igaz marad. És az ég és a föld el fog múlni, mert így van megírva, láttam egy új eget és egy új földet. De Isten igéje nem múlik el, és amennyiben Isten igéjét, az élet igéjét befogadtuk magunkba, a szellem új életet eszközöl ki a megváltottakban. A vérnek, amely a Golgotán folyt, az volt a feladata, hogy kiengesztelje minket Istennel, hogy eltörölje bűneinket, hogy megbocsássa bűneinket, hogy visszavezessen minket Istenhez. Az igének és a szellemnek az a feladata, hogy új isteni életet eredményezzenek a megváltottakban. Ennél fogva ez a három dolog mindig összetartozik. Az ige, a vér és a szellem hatékony kell, hogy legyen a megváltottakban. Én örülök annak a ténynek, hogy mindannak, amiről a Szentírás beszámol nekünk, tanúi lehetünk. Hogy őszintén és hitelesen elmondhatták, hogy valóban ott voltak, szem és fültanúk voltak. Péter apostol is valami hasonlót ír a második Péter könyve első fejezetében. Második Péter az első fejezetben van megírva, egyébként Jézus Krisztus visszajövetelével kapcsolatban. Péter második levele első fejezete, a 16. vers. Mert nem okosan kitalált meséket követtünk, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és visszajövetelét hirdettük nektek, hanem szemtanúi voltunk az ő csodálatos dicsőségének. Szemtanúi voltunk az ő csodálatos dicsőségének. A Máté evangélium a 17. fejezete szerint Péter, Jakab és János a megdicsőlés hegyén voltak, amikor Mózes és Illés megjelent, és amikor a beszélgetés lezajlott a jeruzsálemi ügy kimeneteléről. Mindenütt voltak tanúk, amikor Isten valami különlegeset tett ezen a földön. Hadd olvassak most a zsidókhoz írt levél második fejezetéből. Zsidókhoz írt levél második fejezete. Itt azt mondja a harmadik verstől, zsidók második fejezetének harmadik verse. Hogyan menekülhetnénk meg mi a büntetéstől, ha elhanyagoljuk ezt a nagyszerű üdvözülést? Hiszen ennek hirdetése maga az Úr által vette a kezdetét, és aztán a főtanúk megbízhatóan megerősítették számunkra. A zsidókhoz írt leveleket nyilvánvalóan olyas valaki írta, aki nem volt szem és fültanú. Az exegéták, a szövegmagyarázók túlnyomó része pedig úgy tartja, hogy Pál apostol írta a zsidókhoz írt leveleket. És valóban, aki elolvassa a 13. fejezetet, elég egyértelműnek fogja találni az ő megfogalmazását. Itt az Isten embere, bárki is volt az, egy gyönyörű Isten embere volt. Én nagyon szeretem a zsidókhoz írt leveleket. Itt az áll. Hogyan menekülhetnénk meg mi a büntetéstől, ha egy ilyen magas üdvösséget figyelmen kívül hagyunk? Hiszen ennek hirdetése maga az Úr által vette a kezdetét, és aztán a fültanúk megbízhatóan megerősítették számunkra. De itt nincs pont, csak vesző van, amelynek alapján Isten is tanúságot tett jelekkel és csodákkal, a hatalom, csodák sokféle cselekedeteivel és a Szent Szellem kiárasztásával az ő belátása szerint. Isten emez emberei nem csak azt mondhatták, figyeljetek, nekünk szem és fültanúk mondták el, közölték, és megosztották velünk az egészet. Ez volt az emberileg is lehetséges oldal, hogy azok, akik látták és hallották a történteket, elmondhatták és jelenthették a többieknek, akik nem látták és nem hallották, amit láttak és amit hallottak. De ez még nem volt minden. Ez még nem volt minden. Ezt a jelentést, ezt a beszámolást a többiek elfogadták. De aztán maga Isten megerősítette a dolgot csodákkal és jelekkel, a Szent Szellemnek az ő belátása szerint is sokrétű hatalmi cselekedeteivel és kitüntetéseivel. Az, amiről beszámoltak, amit hirdettek, Isten sokféle jelekkel és csodákkal megerősítette. Szeretteim, hadd bízzunk meg ebben a tekintetben is a mi Urunkban. Bízzunk meg abban, hogy mi nem csak tudósítók vagyunk, bízhatunk abban, hogy nem csak tanúi vagyunk annak, amit Isten tett a mi nemzedékünkben, hanem hogy van hitünk és bizalmunk abban, hogy Isten kiegészíti a bizonyságtételünket, segítségünkre siet, és megerősíti további jelekkel és csodákkal, hogy az, amit mondunk és hirdetünk, annak megvan a helyesége Isten előtt. Amen. Ezzel mindannyiunknak számolnunk kell, és teljesen az Úrra bízzuk magunkat. Mert mi is láttuk, részben láttuk és hallottuk, ami a mi nemzedékünkben történt. Bár lenne, hogy valóban tetszésére lehetne az Úrnak, hogy olyan hitet teremtsen bennünk, hogy egyszerűen úgy lássunk egy normális istentiszteletet, ahogyan az a Bibliában meg lett hagyva számunkra. Valahányszor, ami Urunk egy istentiszteletet tartott, mi történt ott? A bűnösök megbocsátást nyertek, a betegek meggyógyultak. Ő meggyógyított mindenkit, aki hozzáfordult. Ő nyilvánvalóvá tette Isten erejét lélekben, szellemben és testben azoknál, akik hittel jöttek hozzá. Ha az Úrnak az ige hirdetése által sikerül a gyülekezetet ebbe az állapotba hozni, hogy mi közösen kérjük és imádkozunk, Uram, mi egy olyan istentiszteletet akarunk, ahogy az a Szentírásban lezajlott, és amiről az ősgyülekezetben be lett számolva, vagy amiről az ősgyülekezetből beszámoltak, ami ott történt, hogy már nem elégszünk meg azzal a fajta istentisztelettel, amilyennek most vannak, ami jó a tanításra, az épülésre, de az átmenet az isteni megerősítéshez, Isten hatalmának kinyilatkoztatásához egyszerűen el kell érkeznie, át kell törnünk ezt a hanghatát, hinnünk és bíznunk kell, hogy Isten karja megmozduljon, hogy az Úr hatalmas módon megerősíthesse azt, amit hirdetünk. Amikor szeretett testvérünk a Szovjetunióból itt tanúbizonyságot tett, milyen utasítást kapott, hogy el fog jönni, és készrátétellel imádkozva lesz érte, azt szerettem volna, ha az inspiráció megragadja és bekebelezi az egyiket vagy a másikat. Ilyen pillanatokban minden lehetséges, amikor Isten közvetlenül munkálkodni kezd. Hadd legyünk éberek, hogy ne szalasszuk el az ilyen pillanatokat. Ha egy jön, akkor 10 is jöhet, és ha 10 jön, akkor 100 is jöhet, és az Úr mindannyiunkat meggyógyíthatja. Amikor annak idején eljött a 10 leprás, 10 leprást meggyógyított, de a meggyógyultak közül nem mindenki jött vissza, hogy megköszönje neki. Viszont mindannyian meggyógyultak. Isten hűséges, ő nem tagadhatja meg önmagát. Hadd legyünk igazán éberek az összejöveteleken, és figyeljük a Szent Szellem vezetésére. Akkor már nem figyeltek a környezetetekre, már nem gondolkoztok úgy, vajon mit is fog most mondani valaki. El kell jutnunk oda, hogy Isten színe előtt úgy üljünk össze, hogy minden egyes ember az Úrtól kapja az útba igazítását. Nézzétek, milyen gyönyörű volt a testvér kényszerítve lett, aztán vette magának a szabadságot, és előre jött. Hadd uralkodjon itt az isteni rend, és ez egészen rendben is volt, teljes mértékben és hiánytalanul. Még jobb lett volna, ahogy már mondtam, ha sokan előre jöttek volna. Nos, hadd térjek vissza a tegnap estéhez, illetve a témakörhöz tegnap estéről, és olvasunk fel meg egy néhány igerészt, hogy megmutassuk, hogy Isten megtartotta az ő hűségét azokhoz, akik hűségesek voltak ő hozzá. Van egy íge a Bibliában, amely azt mondja, ha ti közeledtek hozzám, én is közeledem hozzátok. Ha közeledünk ő hozzá, ő is közeledik hozzánk. Egyszerűen az Urunkkal való egyesülésről van szó. Egy az ige ritmusa szerinti kiegyensúlyozott lépésütem, amelyben kegyelemből járhatunk. Két ige szakasz a Dániel proféta könyvéből nagyon meghatott engem. Dániel 3. fejezete, a 28. vers. Dániel 3. fejezete, 28. verse. Ekkor Nabukodonozor így kiáltott fel, áldott legyen Sitrák, Misák és Abednego istene, hogy elküldte az ő angyalát, és megszabadította szolgáit, akik ő benne való bizalmukban megszegték a király parancsát, és lemondtak életükről. Együtt olvastátok-e? Felvettük-e magunkba? Ezt egy hitetlen uralkodó mondta ki, és mindezt olyan emberekről, akik hűségesek maradtak az Úrhoz, az ő Istenükhöz. A megpróbáltatás órájában az életüket is feladták, de nem így a hit életüket, a lelküket, nem. Az ő földi életüket, a testüket ugyan átadták a halálnak, de a lelküket nem. Az Istenbe vetett bizalmukkal életben tartották a lelket. Újra elolvasom. Ekkor Nebukodonozor így kiáltott fel, áldott legyen Sitrák, Misák és Abednego istene, hogy elküldte az ő angyalát és megmentette az ő szolgáit, akik ő benne való bizalommal megszegték a király parancsát, és életüket feladták, hogy ne imádjanak és ne tiszteljenek más Istent, csak az ő Istenüket. Isten népének az ellenségei, ők voltak azok, akik vádat emeltek, oda mentek a királyhoz, és ezt mondták, ó király, örökké élj, tehát itt most az a helyzet, vannak emberek, akik nem illeszkednek a te országodba, akik egy olyan Istenhez imádkoznak, aki idegen nekünk, is, és neked is. Míg ma is vannak olyan emberek a Földön, akik nem illenek bele egyetlen földi országba vagy királyságba sem, akik csak Isten országába illenek bele, mert ők Isten országához tartoznak. Mi nem vagyunk ebből a világból valók. Ezen a világon vagyunk ugyan, de nem ebből a világból valók. Ahogyan a mi Urunk sem volt e világból való. Ugyanez a Nabukodonozor, aki kiadta a parancsot, dobjátok őket a tüzes kemencébe, és a szokásosnál 7-szer jobban hevítsétek fel a kemencét, abban a reményben, hogy tényleg nem marad meg semmi belőlük. És ime, ahogy ő maga vallja itt, ugyanaz az ember, ugyanaz a Nabukodonozor, hirtelen csak elkezdi dicsérni a mennyei Istent. Mert tanúja volt Isten hűségének a megpróbáltatás órájában. Saját maga látta és megtapasztalta, hogy Isten mindvégig megtartja az ő hűségét azokhoz, akik egészen a végig megmernek bízni ő benne. Akik életüket a halálba adják, hogy ő megmenthesse azt. Nem-e azt mondta mi Urunk, aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt, de aki én miattam elveszíti, az meg fogja találni. Ez a három férfi a halálba adta az életét, de hűségesek maradtak Istenhez. Az ő bizodalmukat az Úrba vetették, és ez sokat mondott ennek a királynak, úgyhogy felkiáltott, áldott legyen az Isten. Áldott legyen az Isten, magasztalva legyen Sítrák, Misák és Abadnígó Istenne, hogy elküldte az ő angyalát, és megmentette az ő szolgáit, akik bízván ő benne, megszegték a király parancsolatát, és életüket feladták. Amen. Egy dicsőséges tanúságtétel, és tudjátok, hogy melyik esemény előzte ezt meg. Amikor Nabukodonozort hívták, hogy megnézze a hambakat, akkor nem látta a három ember hambait, akkor négy embert látott, de nem a hamut. Négy férfit látott. És amikor a három kijött, a negyedik visszament a dicsőségbe, ahonnan jött. Amikor a három kijött, még csak égett szagot sem éreztek a ruháikon. Még csak égett szagot sem érezhettek a ruháikon. El tudjátok ezt hinni? El tudjátok ezt valóban hinni? Én elhiszem mindannyiatokért. A mi Istenünk azt mondta az Ézsaiás próféta 43-ba, és ha vízen mész át, az árvíz nem fog megfullasztani téged, és ha tűzön mész keresztül, a tűz nem fog tudni ártani neked. A mi Istenünknek hatalma van a tűz fölött. Neki mindenek felett hatalma van. És ez a férfi akkor felkiáltott, áldott legyen Sírá, Misák és Abednego Istene. Aztán arra következtetése is jutott, nekünk őt kell imádnunk, és így tovább. Hadd olvasom fel a második igerészt, és pedig a Dániel 6. fejezetéből a 23. verset, Dániel 6.23. Itt magáról, Dániel prófétáról van szó, aki szintén hűséges maradt a megpróbáltatás órájában is. Akkor a király nagyon megörült, és felhozatta Dánielt a veremből, és amikor felhozták, a legkisebb sérülést sem találták rajta, mert bízott az ő Istenében. Amen. A Szentírás bőségesen tanúskodik erről. Igen, a zsidókhoz írt levél írójával együtt megmondhatnánk, Mivel tehát a tanúknak ilyen felhője vesz körül minket. Vannak igaz tanúk, akik nem csak beszéltek Istenről, és akik által Isten nem csak beszélt, hanem olyan emberek, akik megtapasztalták Isten erejét, Isten segítségét, Isten segítségnyújtását, Isten áldásait ezen a földön. Én hiszem, hogy közöttünk is sokan vannak, akik ugyanígy megtapasztalták Istent, legyen az üdvösség, megőrzés, gyógyulás, különféle áldások, de hadd maradjunk hűségesek a különleges próbákban is, amikor tényleg a végsőkig ki kell mennünk, és az életünket a halálba kell adnunk. Könnyű énekelni, mindig hűségesek Jézushoz, mindig hűségesek ő hozzá, de talán nem mindig olyan könnyű ezt a hűséget bizonyítani is. Az apostolok idejében is, akár Péter, akár Pál és Silás, akár börtön, akár verés, semmi sem számított. Ők hűségesek voltak, nem zúgolódtak, ők énekeltek és örvendeztek, jó kedélyük volt, és később hálát adtak azért, hogy méltóak voltak mindezt elviselni a Jézus nevéért. Hadd olvassam fel újra a verset, a 23. verset a 6. részéből, Dánielből, akkor a király nagyon megörült. Az első öröme meg volt már a három ember esetében, akiket a tüzes kemencébe dobtak, és akik aztán kijöttek onnan. Hozzájuk folyamodva így szólt, gyertek ki onnan, mégis felolvasom nektek, mindjárt felolvasom nektek, és most ismét a 23. vers, ekkor a király nagyon megörült, gyönyörű dolog, amikor egy földi uralkodó megörvendezhet annak, amit Isten tett. Bár lenne, hogy Isten még mindig tenne olyan dolgokat, amelyek megtöbbentik a fejedelmeket és a királyokat, és a mi Istenünknek megvan a hatalma, mert ő mindenható. Van egy ige szakasz Jeremiás profétánál, és még Izsajásnál is van két jó szakasz, igen, még több is, az egész Biblia telve van olyan jó részekkel, amelyek szerint Isten olyan dolgokat tesz, amelyek meghaladják a várakozásainkat. Ó, Uram, bárcsak felszakítanád az eged, és lejönnél olyan dolgokat véghez vinni, amelyek fölülmúlják a várakozásainkat. Én felolvashatom nektek, ha akarjátok. Itt van, úgy értem, a Dániel proféta 6-ban, 23-ban ismét, és megörült a király, és kihozta Dánielt a veremből, és amikor kihozták, a legkisebb sérülés sem volt rajta, mert bízott az ő Istenében. Nem tudom, mi maradt volna meg belőle, ha ez a bizalom nem lett volna az ő szívében és a lelkében a megpróbáltatás órájában. Talán mégiscsak fel kellene olvasnunk a 3. fejezet 26. versétől. 3. fejezet 26. verse. Erre fel Nabukodonozor odalépett az égő kemence nyílásához, és így kiáltott, Sitrák, Misák és Abednégó, ti, a magasságos Isten szolgái, jöjjetek ki, és álljatok ide. Ámen. Azelőtt még négyen voltak. Igen, a 25. versben még mindig négyen voltak. Itt azt mondja, erre ő így válaszolt, de én négy embert látok, akik megkötözetlenül járkálnak a tűzben, anélkül, hogy bármilyen sérülés észrevehető lenne rajtuk, és a negyedik úgy néz ki, mint az Istennek fia. De mindössze hármat hívott elő. Csak hármat szólított meg. Az egyikük csak látogatóba jött. Ő nem tartozott erre a földre. Őket hármukat dobták be, a hármat szólította fel, hogy lépjenek ki. Az egyiket nem kellett hívnia. Ő visszament oda, ahonnan jött, és mit olvasunk itt? Ti a legmagasságosabb Isten szolgái, jöjjetek ki, és lépjetek elő. Akkor kijött a tűzből Sidrák, Misák és Abednego, és a szatrapok, a helytartók, és így tovább, és így tovább. Talán meg tudom találni azt a verset, ahol az van írva, hogy nem. Igen, ez a vers, a 27. vers, talán mégis végig kellene olvasnom, és a király szatrapái, helytartói, kormányzói, parancsnokai és tanácsadói, akik ott összegyűltek, meglátták most, hogy a tűz semmit sem tudott tenni ezeknek az embereknek a testükkel. A fejük haja nem égett meg, a kabátjuk nem sérült meg, és még csak égett szak sem maradt a ruhájukon. Ez Isten szent szava. Ezek az emberek, akik befolyásolva lettek, majd befolyásolták a királyt, a saját szemükkel kellett, hogy lássák, hogy a mindenható Isten hűséges azokhoz, akik hűségesek ő hozzá. A legnagyobb megpróbáltatás órájában dicsőség az Úr nevének. Szeretném még tovább olvasni, és pedig a második krónikákból, csak még ezt az egy helyet az Ószövetségből, majd azután egy néhányat az Újszövetségből. Második krónikák könyve, 20. fejezete, a régi ismerős szava az igének, második krónika, 20. fejezet, 20. verse. Itt a következők vannak leírva. Bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és biztonságban leszek. Bízzatok az ő profitáiban, és győzni fogtok. Ez itt a bizalomról szól. Bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és biztonságban lesztek. De hiszen Isten az Úr nem tesz semmit, mielőtt ki nem nyilatkoztatja az ő titkát, az ő szolgáinak, a profétáknak. Ámosz 3. fejezete, 7. verse, és éppen ezért szükséges, hogy ne csak Istenbe bízunk, hanem azokban is megbízunk, akik Istentől kifolyólag szóltak az Úr nevében. Ahogy megvan írva, a szent emberek Istentől indítatva szóltak, nem maguktól. Istentől indítatva szóltak, a Szent Szellemtől irányítva. Mi hiszünk Isten összes profétájának, hiszünk az apostoloknak. Bizalmunkat abba az ígébe vetjük, amelyet Isten az ő szájukon keresztül mondott a nekünk írt levelekre. Minden bizonnyal, hogy ezekben a levelekben nem csak egy néhány nehezen érthető dolog van, hanem földi dolgok is megtalálhatóak benne. Ebben Pál apostol azt írja, veletek fogom tölteni a telet, a köppenyt, amelyet itt is ott hagytam, hozast vissza és juttasd el hozzám. A levelekben a földi ügyek is benne vannak, mert még mindannyian a földön vagyunk, de mindezek közepette, vagy az összes levél fő oka végül is az, hogy egy teljes áttekintést adjon számunkra afelől, hogy mit akar Isten, mit szándékozik tenni velünk, mit kell tanítani, mit kell hirdetni, és az is, hogy mit kell még megtörténjen a profétai rész szerint, különösképpen és főleg ezekben az utolsó napokban. Minden le lett írva, és Péterrel együtt felkiálthatunk, annál szilárdabban áll most számunkra a profétai szó, amely a mi birtokunkban van, amely a miénk. Igenis, ez az a részünké vált, mi pedig az ige részévé lettünk. Az ígét birtokoljuk, és ez kegyelemből kinyilatkoztatássá vált számunkra. Minden bizonnyal a bizalomról van szó, bízzatok az Úrban, itt az állír van, bízzatok az Úrban a ti istenetekben, és biztonságban lesztek. A három férfi megbízott az istenükben, Dániel megbízott az ő istenében, nyilvánvalóvá lett, hogy ez így van, volt. Nyilvánvalóvá válik az is, hogy mi is teljes mértékben az Úristenbe vetettük bizalmunkat ezekben a napokban. A tegnap olvastuk, ne bízzatok az emberekben, ne bízzatok a fejedelmekben, hanem egyedül az Úrban. És aki benne bízik, nem szégyenül meg. Ellenkezőleg meg fogja tapasztalni Isten hűségét. Bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és biztonságban lesztek. Bízzatok az ő profétáiban, és győzni fogtok. Micsoda dicsőséges ige! Istennek vannak módjai és eszközei arra, hogy beszéljen az ő népéhez. Erre nézve azt veszi el, akit akar, és akkor, amikor akarja, ő beszél és cselekszik, és senki sem képes tanácsot adni neki. Ő maga a tanácsadó, az erő, az örök atya, a békesség fejedelme. Ő maga mondja, kicsoda volt az én tanácsosom. Neki nincs szüksége tanácsadóra, ő maga mindent tud. Hadd olvassak még egy kicsit tovább az Efézusiakhoz írt levél harmadik fejezetéből. Efézusiakhoz írt levél harmadik fejezetéből. Itt Pál apostol nagyon különleges módon maga is kifejezésre juttatja, hogy ő is az Úrba vetette a bizodalmát. Efézus, illetve itt arról van még szó, hogy nem csak a proféták, hanem az apostolok is, és a titok a bensőségességről van itt szó. Efézus beliekhez írt levél harmadik fejezetének negyedik verse. Ebből képesek lesztek felismerni, ha elolvassátok, a Krisztus titokzatosságával való bensőséges beavatottságomat, amely a korábbi korszakokban nem lett ismerté téve az emberek fiainak, ahogyan most kinyilatkoztatta Isten az ő szent apostolainak és profétáinak. Egy nagyon fontos ige, nem csak, hogy bízzunk, hanem, hogy bizalmasan megismerkedjünk azzal, amit Isten az ő népének szánt, és amit elkészített a számunkra. És hogy ez is teljesen világos legyen, el kell mondanunk, hogy itt nem az ószövetségi profétákról van szó, hanem az újszövetségi apostolokról, és profétákról. És én rögtön elmondom nektek, és felolvasom nektek az Úr égéjéből, nevezetesen közvetlenül itt, a Péter leveléből, itt maga az Isten embere mondja nekünk, első Péter első fejezete a tizedik verstől. Első Péter 1 a tizedik verstől. Erről a megmentésről elmélkedtek és tudakozódva kutatták a proféták, akik megjövendülték a nektek szánt kegyelmet, azáltal, hogy igyekeztek kideríteni, hogy miféle vagy milyen időre vagy időkre utalt a bennük munkálkodó Krisztus szelleme, amikor előre bizonyságot tett nekik a Krisztusnak előírt szenvedésekről és az utána következő dicsőségről. Ennél fogva ki lett nyilatkoztatva nekik, hogy szolgálatuk által nem maguknak, hanem éppen nektek kellett átadniuk azt, amit most hirdettek nektek azok az emberek, akik a mennyből leküldött Szent Szellem erejével hirdették nektek az üdvösség üzenetét, olyan dolgokat, amelyekben még az angyalok is szívesen szeretnének betekinteni. Az Ószövetségben a proféták kutattak, hogy vajon mikor is lesz, mikor is fog megtörténni, de akkor ki lett nyilatkoztatva számukra, hogy a rájuk bízott szolgálat, a rájuk bízott igehirdetés nem fog már az ő idejükben megtörténni, hanem úgy, ahogy itt meg van írva, hogy nem önmaguknak szolgáltak, hanem nekünk azáltal, hogy továbbadták azt, amit most azok az emberek hirdettek, akik a mennyből leküldött Szent Szellem erejével hirdették nektek az evangéliumot. Tulajdonképpen egyáltalán nem kellene előadásokat tartani, a Szent Szellem által kell prédikálni. Ahogyan az Ószövetségben Isten emberei ihletés által kapták az ígét, úgy az Új Szövetség emberei ugyanezen ihletés által, a Szent Szellem által kapják a kinyilatkoztatást, kapják a betekintést, a belátást és a világosságot arról, ami akkor meghirdetésre került, és később beteljesedésre talált. Istennek nincs szüksége száraz, emberi tudással telezsúfolt előadásokra. Isten azt akarja, hogy a Szent Szellem által és a Szentírás szava szerint legyünk tanítva őtőle és az ige által. Ők valamennyien Istentől lesznek tanítva. És Istentől tanítva lenni azt jelenti, hogy Isten igéje tanít. Akkor nem kell többé egyik testvérnek sem mondani a másiknak, tanult megismerni az Urat, mert mindnyájan megismerik majd az Urat, a legnagyobbtól a legkisebbig. Úgy vélem, azt mondhatom, hogy kegyelemből mi is ezek közé tartozhatunk, akiknek a titkok, amelyek rejtve maradtak, de az utolsó napokban kinyilatkoztattak, hogy Isten kegyelméből megértettük azokat. Én hiszem, hogyha a legnagyobb próféta itt lenne közöttünk, akkor egyet értene azzal, ami itt hirdetve van. Ő igen és ámen mondana, és az összes apostol ugyanezt tenni. Mert csak olyan úgy van, hogy Isten most mindent egybeved az Ó és Új Szövetségből, az összes proféciákból, és egy tökéletes képet állít szemeink elő mindarról, aminek most még meg kell történnie. Rendkívüli kiváltság, hogy ebben a nemzedékben élhetünk, egy rendkívüli kiváltság, fölkent szemeket kapni, látni, amit Isten megmutat, hallani, amit Isten beszél. Hogy Isten megnyitja a füleinket tanítványi módon, hogy meghalljuk, amit mondani akar. A tanítvány és a diák szó egy és ugyanaz. A tanítványok, a tanulók az Úrtól tanulnak, és azt teszik, amit ő tanított nekik. Ti az én tanítványaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsoltam nektek. Két dolog, mi tanítva vagyunk, és azt szerint cselekszünk, amit tanítottak nekünk. És így válunk az ige cselekvőivé. Szeretteim, elérkezett az óra, amelyben Isten komolyan szeretne velünk valamit kezdeni, és mi Istennel. Elérkezett az óra, hogy teljes bizalmat tanúsítsunk Isten iránt. Jöhet, aminek jönnie kell, a legtöbben már aggódnak emiatt, ha eljön az üldöztetés, mit mondanának akkor, sőt, vannak olyan szeretett testvérek is, akik nem egyeztek bele, hogy a brosúrák, a postázás útján legyenek elküldve nekik, és azt nyíltan kimondták, nem szeretnénk, ha a címünk nálatok nyilván lenne tartva. Mert amikor eljön az idő, akkor mi soron leszünk, aztán mi következünk. Vannak ilyenek is, ezt elég nyíltan kimondják, mert ha eljön az idő, akkor mi jövünk sorra, és inkább saját maguk veszük magukhoz, vagy elhozatják valakivel, elvitetik őket, stb. Ezek a Nikodémusok, nekik még az Úrhoz kell jönnőjük, nem éjszakánként, hanem nappal. Isten olyan embereket akar, akik bíznak benne, akiknek az élete nem jelent már semmit nekik, akik megkapták a Krisztus életét, mert mi, akik most élünk, Jézus Krisztus életét éljük, mert ő meghalt értünk. Az én címemet mindannyian megkaphatják. Amikor az egyházak világtanácsa írásba fel akarta venni a kapcsolatot velem, Genfből, úgymond a Branham ügye érdekében, és így tovább, nagyon boldogan válaszoltam, egész kedvesen, megkaphatják az összes könyveket, az Antikrisztus hozzájuthat az Antikrisztusról szóló könyvhöz, számomra ez egyáltalán nem számít. Ha fakitermelésre kerül a sor, akkor fakitermelésre van szükség. Amikor elérkezett az óra, akkor elérkezett, de hiszen nem teszünk semmit szándékosan, és ha mégis van egy szándék mögötte, akkor az csak, hogy segítséget nyújtsunk a megtévesztett néptömegnek, hogy felnyíljon a szemük. Mit mondott az Úr Saulnak? Elküldelek téged a nemzetekhez, hogy felnyisd a szemüket. Nos igen, hogyan tudja az egyik ember felnyitni a másik szemét, de hiszen nem valahogy kézzel, vagy csipesszel, vagy valamilyen eszközzel, valamilyen operációt véghez vinni. Hogyan nyílnak meg a szemek? Mikor nyílnak meg a szellemi szemeink? Amikor az Úr igéje hirdetve van, és az isteni igazság áthatol rajtunk, és szabaddá leszünk téve, akkor a sötétség közepette felragyog számunkra a világosság. Mi is az Úrba vetettük bizalmunkat, és tudjuk, hogy kiben hiszünk. És azt is tudjuk, hogy mit hiszünk, nevezetesen nem okosan kitalált furfangos meséket, semmi mesterkélt dolgot, hanem Isten igaz, tiszta, örökké tartó igéjét. Ezt magunkba vettük, és ezt magunkkal fogjuk hordozni, amíg át nem visz bennünket a túloldalra. Ugyanaz az ige, amely a Fridládában volt, és amely a papok vállán pihent, és a Fridládában, ugyanezt az igét Isten megerősítette, és ketté választotta a Jordánt, hogy az ígéretet hordozó népét átvie az ígéret földjére. Most is pontosan ez a helyzet. Isten ölködik Izrael felett, Isten ölködik az ő gyülekezete felett, Isten minden felett ölködik. Ő sem nem alszik, sem nem szunnyad, ő az élő Isten. Bár lenne, hogy olyan bizalmunk lenne benne, amely egyszerűen megingathatatlan. És azt hiszem, van még egy másik igeszakasz is a Bibliában, a Péter levelében, amely szintén meghatározta ezt a bizalmat, amelyet az Úrba kell vetnünk, és vetettünk is. Ezt szívesen kiszeretném még hangsúlyozni. Az első Péter 2-ben kellene lennie. Nem jelöltem ki igazán magamnak, hadd keressük meg, hogy hol van. Első Péter 2. fejezete, ha 3 verset felolvasok, akkor biztosan megtaláljuk. A 6. vers. A Szentírás valóban azt mondja, ime én a Sionban egy kiválasztott követ helyezek el. Első Péter 2. verse 6. A Szentírás ugyanis azt mondja, ime én a Sionban leteszek egy kiválasztott követ, egy drága és becses sarok követ, és aki abban helyezi bizodalmát, az sohasem szégyenül meg. Ez még nem minden, ehhez még jön valami, több is. Magasztalva legyen az Úr, még több is jön hozzá. Így ti tehát, akiknek bizodalmuk van, részesültek a drága tulajdonból, de a hitetlenek számára a kő, amelyet az építők elvetettek, ez a kő lett a sarokkő. Itt valójában a bizalomról van szó, ahogyan azt leírtuk, vagy olvastuk, és ahogyan a tegnap és ma is foglalkoztunk vele. Voltak olyan emberek, akik bíztak Istenben, és Isten pedig bízott bennük. És ennek nyilvánvalóvá kell válnia a napok végén is, hogy Istenbe vetettük a bizalmunkat, és eljutottunk arra a pontra, hogy Isten ránk bízhat valamit. Hogy Isten mi ránk is bízhat valamit, ami nem száll a fejünkbe, hanem a szívünkbe hatol, és mi tényleg még mindig tudjuk, hogy ez nem az edény, hogy nem az edény a mérvadó, ahogyan Pál apostol mondta annak idején. Nem úgy, mintha ez az erő tőlünk származna, mintha mi birtokolnánk. Nem, ez Isten műve, és ez így is marad mindvégig. Micsoda egy dicsőséges vers. Vegyétek jól tudomásul, én vagyok az, aki egy kiválasztott követ, egy drága sarokkövet helyezek el a Sionban. És mindaz, aki bizodalmát ő benne veti, Ezékiás az Úrba vetette bizodalmát, Istennek valamennyi ember az Úrba vetette bizodalmát, a három férfi, Dán Daniel, akárkik is voltak ők, ők valamennyien az Úrba vetették a bizalmukat. Én mondom nektek, az Úr hűséges. Ki fog állni azok mellett, akik kiállnak ő mellette, és tanúságot tesz azok mellett, akik tanúságot tettek ő mellette. Mert Isten hűséges, ő nem tehet másként, de ahogy az előbb megpróbáltam mondani, vannak emberek, akiknek egy pessimista beállítottságú szemlelmiségük van. Ők csak a feketét látják, már most félnek attól, ami 10 vagy 20 év múlva bekövetkezhet, félnek attól, hogy valami történni fog, és ez a szellem is egy ártó, gonosz szellem, amely gyötri és kínozza az embereket lelkileg, szellemileg, tönkreteszi őket, és ők szenvednek, és nem is veszik észre, hogy ezek a démonok, amelyek ezeket a szenvedéseket okozzák bennük és rajtuk. Ha vannak emberek, akiknek pozitívan kellene gondolkodniuk és cselekedniük, akkor mi vagyunk azok, mint hívő emberek. Igen, jöjjön, aminek jönnie kell, hiszen Isten tudja, mi fog jönni. És ha ma jön, akkor ma gondoskodik rólunk. Ha holnap, akkor holnap. Ő ismeri a mát és a holnapot is. Ő ismeri az időt, amely az örökké valóságba torkolik. Talán arra is kérnünk kellene az Urad, hogy vegye el ezeket a szellemeket rólunk, amelyek befolyásolnak bennünket, befolyásolnak, gyötörnek, tönkretesznek bennünket különböző gondolatokkal. És végül is egy közvetlenül negatív gondolkozásba keveredünk, és már nem is tudjuk, hogyan keveredjünk ki belőlük. Félre mindezekkel a dolgokkal, mi közünk legyen nekünk ehhez. Az Urat akarjuk szolgálni, ő benne akarunk bízni. Jöjjön, aminek jönnie kell. Az Úr velünk lesz, mint ahogyan mindazokkal volt, akik bíztak benne. Maga a gyógyulás esetében is feltétlenül szükséges, hogy minden negatív gondolkozást magunk mögött hagyjunk, és örömteljesen feltekintsünk az Úrhoz, és azt mondjuk, Uram, de hiszen Te már elvégezteted, Te megváltottál engem, Te megszabadítottál engem, Te meggyógyítottál engem, teljes szívemből megköszönöm neked, és akkor nyilvánvalóvá lesz, mert valóban egy befejezett műről van szó. Az Úr maga jelentette ki, nem egy ember, ő maga kijelentette, elvégezteted. És ti tudjátok, hogy mi történt. A sziklák meghasadtak, a templomban a függöny szétszakadt, sőt, még földi módon is érzékelhető volt, hogy abban a pillanatban Isten üdvösséges művet hajtott végre a földön. A sátán legyőzetett, a kígyónak szét lett taposva a feje, mi meglettünk váltva, úgy szintén minden olyan démonnak, amelyek negatív gondolatokkal akarnak gyötörni bennünket, nekik hátrálniuk kell. Hányan szeretnének megtapasztalni egy teljes felszabadulást, egy valódi felszabadulást mindazoktól a dolgoktól, amelyek gyötörnek minket? Ezeknek távozniuk kell. Ezek nem tartoznak az életünkhöz, mert megvan írva, akit a fiú szabaddá tesz, az valóban szabad. neki van hatalma és eszköze, még a minket körülvevő démonok ellen is. Nem, hogy bennünk vannak, de befolyásolnak bennünket kívülről, mert még mindig a levegő égben uralkodnak. Hogy Isten kegyelmében elutasíthatnánk magunktól ezeket a dolgokat, és azt mondjuk, távozz tőlem, Sátán, én Isten gyermeke vagyok, megvásárolva a bárány vérével, egyedül az Úré vagyok, és semmi közöm senki máshoz. Ezt világosan ki kell mondani, és azt kell mondani, Sátán, távozz tőlem, és az Úrnak hitben dicséretet adni. Hányan szeretnének mától kezdve az Úrba vetni a bizodalmatokat? Nem magatokban, nem én bennem, nem egy emberben, nem a fejedelmekben, hanem az ég és föld urában, ahogyan Dániel idejében tanúbizonyságot tett a három férfi esetében, és ő magánál is, hogy ők a bizalmukat Istenbe, az Úrba vetették, és ő megjutalmazta a hűséget, megőrizte őket, velük volt, ahogy ő ezt meg is ígérte. Ő meg fogja jutalmazni a mi hűségünket is. Meg fogja koronázni a bizalmat, és meg fogja erősíteni az ő szavát, és megáldani minket az ő kegyelmének gazdagságából. Bárcsak a félelem szellemei már eltávoztak volna tőlünk, mert a félelem és a bizalom hadilábon állnak egymással. El a félelemmel, mondja a Rusz testvér, a félelem nincs a szeretetben, és ez így is van. Ezt Isten igéje mondja, el ezekkel a furcsa félelmekkel, amelyek gyakran hatalmukba akarják keríteni a hívőket, a félelem, igen, hogyan is feljönnek a dolgok, és néhány félnek egy alagút alatt átmen, néhányan a hídon, néhányan, hadd tűnjön el minden félelem. Mások azon tűnőnek, vajon hogyan is lesz ez. El a félelemmel, bár lenne, hogy Isten szeretete, amely előz minden félelmet, amely megnyugvást hoz nekünk Istenben. Létezik egy nyugalom az Isten népe számára, és ebbe az isteni nyugalomba akarunk belelépni, és az ördögnek távoznia kell. Neki nincs joga Isten népéhez. Az Úr azt mondja, engedd el az én népemet, hogy szolgáljanak nekem, és mi azért vagyunk itt, hogy Isten kegyelméből tanúi legyünk ennek a végső kivonulásnak. Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr, a mi Istenünk neve, aki megmutatta nekünk az ő hűségét, és meg fogja mutatni mindvégig. Hadd bízzunk mi is ő benne, és higgyünk benne, mert szívünk mélyén tudjuk, hogy ő mindent jóvá fog tenni, és dicsőségesen elvégzi az ő ügyét az ő visszajövetelének napjára. Halleluja! Magasztalva legyen az ő neve. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk hálát az Úrnak. Rusz testvér csatlakozik hozzánk, hogy hálát adjunk az Úrnak. Mennyei Atyánk, szívünk legmélyéből köszönetet mondunk neked, hogy Szent Szellemed és a Te igéd által hatalmasan szóltál hozzánk ezekben a reggeli órákban. Uram, bárcsak valóban minden ellene távolítva tőlünk a Jézus Krisztus nevében. Uram, mi is úgy szeretnénk megállni Te előtted, mint azok, akik előttünk álltak, Uram, mint a három férfi, Uram, a tüzes kemencében, mint egy Dániel, akit az oroszlánok barlangjába vetettek. Uram, mint Isten valamennyi embere, mint egy Pál, Uram, ajándékozz meg népedet kegyelemmel ebben az utolsó időben, mert Te ki fogsz állni a Te néped mellett, és el fogod végezni a Te munkádat. Uram, mint minden korszakban, úgy a mi napjainkban is, ó Istenem, mert Te még nem változtál meg, Te ugyanaz vagy tegnap, ma és mindörökké. Mi imádunk Téged, és szívünk legmélyéből köszönjük, hogy eljöhettünk a Te színed elé. Uram, éppen úgy, ahogy most vagyunk, Uram, segíts népednek, segíts mindnyájunknak, Uram, vegyél el rólunk mindent, Uram, és adj nekünk egy szíved, hogy dicsérünk téged, Uram, hogy énekeljük dicséretet, Uram, hogy imádjunk téged, Uram, hogy bízzunk benned, Uram, minden pillanatban, Uram, minden órában, hogy legyen meg az az áldott tudatunk, Uram, hogy ölködsz felettünk. Nem csak akkor, amikor itt vagyunk együtt összegyűlve, hanem minden nap, ha magányos helyen is vagyunk, Uram. Te a tieiddel leszel, Uram. Dicsőség és tisztelet, magasztalás és imádat legyen a te csodálatos nevednek, Uram. Te szóltál, és mi legbensőségesebben kérünk téged, folytasd a munkát tovább bennünk, Uram, valósítsd meg mindazt, amit elterveztél magadnak. Mi nem akarunk többet meghatározni semmit, Uram, hanem egyedül te határozod meg, Uram, a szívünkben, az életünkben, Uram. Köszönjük neked, és magasztaljuk dicsőséges Jézus nevedet. Halleluja. Amen.